Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető Kollát György.
Jó estét kívánok! A 30. amatőr órámban köszöntöm a hallgatót. Ha a négy égtájnak tekintenénk a foglalkoztatás saját és sajátos alapproblémáit, halmozódó hátrányait, észak, dél, kelet és nyugat ezek volnának. Képzetlenség, alulképzettség, munkanélküliség, szegénység, esélyvesztés, azaz leszakadás és peremhelyzet. Jelképesen van olyan betegség, amit csendes gyilkosnak hívnak. Nem naponta fáj, nem jelez, hanem egy ponton ránk tör és hidegre tesz. A makrogazdaságban ilyen lehet a fenti négy faktor, mely kezeletlenül hagyva vagy félrekezelve minden mástól függetlenül gátja az előrejutásnak. A vízió a választáskor 1 millió munkahely 10 éven belüli megteremtéséről és vagy 3 éven belül 300-400 ezer álláshely kialakításáról szólt. Vita tárgya, hogy miből és hogyan, sőt az is vita tárgya, hogy az elmúlt 1 év a 10-ből plusz vagy mínusz előjelű változást hozott-e. Percekkel ezelőtt a hírekben is ellentmondásos vélemény hangzott el, a kormány szerint plusz a hozadék, a szakszeretek szerint inkább nem. Zavaros tehát a kép sok éles törésvonallal. Keveset is beszélünk és keveset tudunk róla, pedig válaszútnál késésben vagyunk. Egy távol-keleti mondást idézek. Az események megvannak, majd egy ponton belépnek az időbe. Körülbelül ez van most. 3 időszerűséget jeleznék. Parrag László úr kamaraelnök e héten egy igen kincstár nyilatkozatot tett, teli optimizmussal, messzelátó tervekkel. Vele szemben a Népszabadság ezen a héten egy nagyon higgadt összeállításban mondta el ennek nagyrészt az ellenkezőjét. Szokatlan, ám okos reagálás már a Klubrádió fórumában is érkezett a mi témánkhoz az adás előtt. Albert úrnak köszönjük az észrevételeit, a műsor során visszatérünk majd rá. Tehát helyzet van. Európai cél megakadályozni, hogy az emberek a szociális segély szintjére vagy az alá süllyedjenek. Ennek bevált módja az iskoláztatás és a szakképzés. Drámai hatású, ha a gyermeket 16 évesen kidobják az iskolából, vagy csak kimarad. Ha az ember nem szerez piacképes szakmát, ha már a pályakezdése is kudarc, hamar a kiszolgáltatottak, a vesztesek, az eltartandók számát fogja növelni. A hazai tervek drákói szigort ígérő, fenyegető intézkedések, mintha az európai trenddel szembe mennének. Volt egy magyaros vízió néhány nappal ezelőtt, jóléti állam, a szociális piacgazdaság ki sem épült helyén, egy rossz léti állam jön, egyfajta munkakényszerrel, erre érte valaki gyilkos humorral az interneten, hogy ez volt a tusványosi posványos. Szóval Magyarország válaszút előtt áll. Mintha reinkarnálódnék az a talán 100 évvel ezelőtti világ, amelyben szolgaként tartott, megtűrt kisinos, azaz tanonc van, azután rutinmunkát unottan, zokszó nélkül végző segédlegény, és patriarchális függőséggel dirigál a mesterember, ez jellemzi a magángazdaságot. Mellesleg, megalázó feltételekkel, ébérért robotoló közmunkássereg adna a másik, a közérdekű foglalkoztatási zónát. Ez lenne a szép új világ? Aligha. Az interneten a következő megfigyeléseket találtam. A rabszolgának, a szolgának egyetlen szabadsága, hogy nem kell lelkesednie, lehet lusta is. A büntetés végrehajtásban a fogvatartottak az előző évi minimál 1/3-át keresik csak. A hazai cégek közel 1/4-e súlyos problémának tartja, üres kulcs pozíciói betöltését. Változatlanul a szakmunkások iránt legnagyobb a kereslet, a második helyre csoportvezetők kerülnek. Őket az értékesítők, a karbantartók, a gépkezelők, a sofőrök, a szakácsok, és kapaszkodjanak meg, és a mérnökök követik, majd a recepciósok és a technikusok zárják a sort. Bizarr, alig ismert sorrend ez. Ugyanakkor más oldalról az elhelyezkedni vágyóknál pedig gond van a szakmai készséggel, az értékrenddel, sokszor a hozzáállással, a személyes kommunikációs képességekkel, a nyelvtudással, olykor magyar alapfok ismerete is hibázik, végül csak formális értékű, nem adekvát képzettség van, papír van, de az keveset ér. Nem volna fair, sem teljes a szemle a roma lakosságra vonatkozó néhány adat hiány. A roma háztartások 55%-ában egyetlen dolgozó ember sincs. Csak a szakképzett romáknál érje el az 50%-ot a rendszeres vagy alkalmi munkavégzés. Sok helyen már a harmadik generáció nő fel úgy, hogy a családban senki sem dolgozik. És ha már itt 50-55%-ról beszéltünk, ez az 50-55% az éppen nagykorúvá válók elhelyezkedési esélyét mutatja, magyarul minden második nagykorú fiatalnak gondot okoz az elhelyezkedés, nehéz ez. A rossz és a romló adatokat megnyomja egy vita. Kinek a kompetenciája, felelőssége és költségviselése elsősorban szakmunkásképzés? Az állami fenntartású iskoláé-e, vagy főként a vállalatoké? Ha pedig, mint észszerűen is, mi a helyes összefüggés? Mi az arány ezekben? Tehát súlyos intézményi, közgazdasági, politikai, jogi, térségi, egzisztenciális és tudományos szakmai kérdések halmaza ez a gyűjtőszó, szakképzés. Aki segít ezekben eligazodni nekünk, dr. Sós Tamás tanár úr, a szakképzés PhD doktora, egyben az MSZP Heves megyei elnöke és parlamenti képviselője. Szervusz, dr. úr, köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Szervusz. A hallgató nevében is köszönöm, hogy erre az élő adásra eljöttél Egerből. Sós Tamás tanár úr 2010 júniusában védte meg az ELTE-n a doktori értekezését, itt van a kezem ügyében. A szakképzés alakulása az Észak-Magyarországi régióban a rendszerváltozástól napjainkig címmel kitűnő könyv, belolvastam. Munkája könyvalakban megjelent, mint mondtam, könyvszemleként elmondható, hogy a kutatás főleg azt vizsgálta, a munkáltatók és a szakképzők véleménye mennyire egyezik vagy különbözik a pályakezdő szakmunkások megítélésében. Az volna jó, ha egybeesne, de hát nem pontosan így van. Melyek azok a kompetenciák, képességek, amelyeket a munkáltatók, illetve a képzők fontosnak tartanak? Az első szünet előtt érdemes megtudnunk néhány kulcsfontosságú, summázott megállapításodat. Erről hol szorít a cipő, miben azonos vagy markásan különböző egyik-másik oldal nézőpontja, és kinek van inkább igaza?
Hát egyrészt köszönöm a lehetőséget, és köszöntök minden rádióhallgatót. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kérdés maga a szakképzés. Sok szempontból tükröződik a társadalmi ellentmondás legkülönbözőbb területei, mint ahogy itt a bevezető nagyon alaposan, elemző módon valójában tükrözte a helyzetet. Hogy konkrét legyek, Magyarországon én úgy gondolom felvetődik napjainkban, és a Parag úr által elmondottokra is reagálva, hogy most mi minőségi szakképzést akarunk, vagy olcsó szakképzést, vagy olcsó munkaerőt kívánunk. Én azt látom alapvető problémának, múlt héten tartottam erről egy sajtótájékoztatót, hogy nem ismert a koncepció. Nem ismert a szakképzésnek az a szövegszerű koncepciója, ami alapján a kormány a szakképzést át kívánja alakítani. Tudjuk, hogy a múlt esztendőben Parag úr, Orbán úr, illetve Matolcsi úr megállapodott, tehát az alapvető hangsúlyokat tudjuk. De ugyanúgy, mint a kormánynak a politikája a különböző szakmai területeken mozaikszerűen jön elő, a szakképzés területén is azt tapasztalom, hogy mozaikszerűen jön elő, különböző helyekről kapunk információkat, ezeket próbáljuk összerakni. Ami konkrétum, a kamara 125 szakmát kap meg a megállapodás alapján. Azt is tudjuk, hogy 46 szakmát gyakorlatilag előkészített már szeptembertől, hogy be tudja vezetni azon a területen az ő elképzelését. Ugyanakkor azt azért szeretném a tárgyalagosság kedvéért hozzátenni, hogy a kamara valójában már az elmúlt 10 esztendő során már a korábbi kormányok által is kapott lehetőséget. Kezdetben 16 szakmát, majd utána 21 néhány szakmát, most 125-öt, és gyakorlatilag itt 46-ot tudott előkészíteni. Tehát nem igaz az, hogy most amiben ők lépegetnek, az teljesen új terület számukra. Ugyanakkor azt is látom, hogy jogosan vetik föl a többi szakmai terület résztvevői, hogy őket nem vonják be kellő mértékkel. Tehát például a Magyar Szakképzési Társaság részéről megfogalmazódott a közelmúltban is, hogy őket nem vonják be. Ősszel napirendre kerül a szakképzési törvény, a szakképzés finanszírozása együtt a közoktatási törvénytervezettel, illetve felsőoktatással, és nem ismert részletesen a koncepció. Hát hogy lehet úgy
törvényt alkotni, hogy nem, nincs egy világos tartalmi érdemi válasz.
Így van. Ez az alapvető probléma.
Igen. Mindjárt szünetet tartunk. Előtte egyfajta villámkérdés. Ha most három dolgot kéne kiemelni, mi lenne szerinted a három legfontosabb dolog a szakképzés előrevitel érdekében? Szinte címszavakban, aztán úgy is kifejtjük ezek tartalmát később.
Tehát én azt gondolom, hogy a motiváltság nagyon fontos lenne. Motiváltság a tanulóknál.
Mindkét oldalon.
Mindkét oldalon.
Valamennyi oldalon.
Valamennyi oldalon.
Igen.
Ide kapcsolom a szülőket, a diákokat, a pedagógusokat.
A leendő munkahelyeket. Ne utáltassák meg vele, mielőtt
még szakember. És gyakorlatilag meg kellene teremteni a szakképzésnek a presztízsét, mint ahogy a magyar szakmunkásnak is meg kellene teremteni a presztízsét, meg kellene becsülni. Én hibásnak tartom azt a felfogást, hogy a szakképzést, a szakképzőiskolát tesszük felelőssé egyedül azért, mert a magyar szakképzésben gondok, problémák
bizony
vannak.
Messze nagyobb a probléma, és átfogóbb, mint sem, hogy egy bűnbakot lehetne kikiáltani. Most tehát egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünet következik, aztán folytatódik a Rakott Sós Tamással és a szakképzéssel szünet után.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És mai vendégünk Sós Tamás képviselő szakpolitikus úr, mert a téma a szakképzés, ezer ága boga. Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy melyek a leginkább neuralgikus pontjai, kiemelendő tételei a szakképzésnek. Mindjárt ide visszatérünk, de műsorunk hagyománya a vendég speciális bemutatása, most ezt teszem meg. Tehát dr. Sós Tamás, 56 éves politikus, sportember, több diplomás tanárember, elektroműszerészként indult, ám az idén PhD fokozatot is szerzett neveléstudományi témában. 2002 óta parlamenti képviselő, több cikluson át volt a Heves megyei közgyűlés elnöke. Ütésálló strapabíró természetére val, hogy 2006 és 2010 között a 19 főből egyedüliként volt szocialista közgyűlési elnök. Így vívott nagy csatát például az emlékezetes Hostinvest affairban, tehát ez a bizony a kórház mizéria volt, így van, mégpedig vívott a maradisággal, a demagógiával, a pártos odakozmálással. Újabb adatként dermesztő számok jelzik, sajtóban is olvashatok, hogy ő utána a megyei önkormányzat az új vezetés által csőd közeli helyzetbe került. Említettük már itt a Balatont, most mondanám tréfásan, hogy megúsztad vagy átúsztad, még egyik se.
Több alkalommal már úsztam tavaly előtt, mert tavaly elhalasztották. A hosszabb táv az az 5,3 km, a rövidebb táv pedig a 3,5. Most naponta 2000-et úszom, tehát készülök, hogy mikor kerülhet erre sor.
Tehát a hosszabb távot is többször teljesítetten, és terved az idén is.
Meg a rövidebb távot is, és tervezem most is, igen.
Nagyszerű. Én személyesen tapasztaltam a te Pétervásárai körzetedben, konkrétan Recsken, hogy tisztelettel fogadnak az emberek, és hogy szavaidra odafigyelnek. Ennyit tehát a személyről, jöjjön a szakma. A szakmai feldolgozást az alapoknál kezdjük. Mit takar fogalmilag a szakképzés? Kikre terjed ki? Milyen szintjei vannak? És mi jellemezte ezt 89 előtt, és mi jellemző rá ma? Ez egy komplex kérdéskör. Szakképzés fogalma, tartalma, terjedelme, múltja, jelene.
Igen. Én azt gondolom, hogy az emberek valójában a lábukkal szavaznak, vagy egyáltalán, hogy mennyiben vesznek részt valamilyen formában. A szakképzésben sajnos most körülbelül 22-24% vesz részt a középfokú képzésből. A rendszerváltáskor ez körülbelül 50-55% volt. Ha hozzáveszem, hogy mondjuk a szakközépiskolákban mennyien járnak, a szakközépiskolában ez körülbelül most 41-néhány százalék,
igen,
és a gimnáziumokban körülbelül egy ilyen 35% körül. Ha jól követem az eseményeket, és azért igyekszem figyelni, a mostani törekvések azt fogalmazzák meg, hogy a szakképzésben résztvevők arányát körülbelül 35%-ra szeretnék fölvinni, a szakközépiskolában lévők arányát közel azonos szinten tartani, a gimnáziumban résztvevők arányát pedig lejjebb hozni. Ezt már ugye sokan vitatják, mint ahogy komoly viták vannak a közoktatásban, szakképzésben. Én a legnagyobb problémát abban látom, hogy az elmúlt időszakban gyakorlatilag a motiváció sok esetben hiányzott, és mint ahogy utaltam rá, az emberek a lábukkal szavaztak, tehát kevesen válasszák a szakmát. Na most ugye meg lehet bélyegezni nagyon sokakat, hogy miért választanak kevesen ilyen szakmát, vagy miért...
Mondanál ilyen szakmát? Mondok egyet, ács, fodrász, vagy autószerelő.
Pedig, mondjuk vízvezeték szerelőből mondjuk kevés van. És többen azt mondják, hogy... ez azért van, mert mondjuk itt felkészületlenek, vagy nem jól képzik ezeket az embereket. Én szeretném elmondani, hogy itt a motiváció van alapvető probléma. Valójában sok esetben ingerszegény környezetből jönnek a szakképzésbe ezek a gyerekek, már az alapok sok esetben hiányoznak, és sok esetben úgy gondolom, hogy itt kellene a legjobb pedagógiai módszereket, a legjobb feltételeket, a legjobban motivált tanárokat, szakoktatókat alkalmazni. Hozzáteszem, hogy nincsenek megbecsülve. Nincs megbecsülve a tanár, és sok esetben a kvalifikált szakember például nem vállalja, hogy szakoktató legyen. Akkor hozzáteszem azt is, hogy mondjuk megy-e valaki kőművesnek, amikor tudja, hogy őt majd utána vagy foglalkoztatják, vagy nem, vagy ha foglalkoztatják, őt feketén fogják foglalkoztatni, tehát bizonytalan a jövője. Ilyen vonatkozásban azt gondolom, hogy felvetődik az a kérdés, hogy Magyarországon tudjuk jól, hogy 1,8 millió, egész pontosan 1 millió 834 ezer szakmunkás végzettségű ember van. Ebből jelenleg a munkaerőpiacon 1 millió 133 ezerről tudunk.
Ilyen sok a pálya elhagyó.
És a különbség 700 ezer ember.
Aha.
Na most szeretném föltenni a kérdést mindenki számára, aki az adást figyeli, és a szakemberek számára, hogy hol vannak ma a munkaerőpiacon ezek az emberek. Miért vannak szakképzett munkanélküliek? Próbálok erre néhány példát hozni, és azt kérném, hogy folytassuk ezt a gondolkodást. Tanult szakmájukra nincs szükség? Teszem fel a kérdést. Tudásuk elavult? Alacsony a bérszínvonal? Rosszak a munkakörülmények? Magas a munkába járás költsége? A mobilitás hiánya van? Nem szeretik a szakmájukat? Feketén dolgoznak? Vagy a pályakövetésnek a fontossága elmaradt?
Ezek együttesen ható tényező. Így van.
Én egy költői kérdésként tettem föl természetesen ezeket a kérdéseket. Természetesen igazad van.
Miből van egy kicsi benne, biztos.
Valójában erről van szó, és arról van szó, hogy milyen motiváltság van. Mások az érdekek. Más az érdeke a különböző döntéshozók szempontjai. Más az iskola fenntartó szempontja. Ő költségvetési tételként kezeli. A tanuló, a hallgató, a családjuk, ő figyeli a divatszakmák, a presztízs, a bérviszonyok, a munkakörülmények, az iskola megközelíthetőségét.
Igen.
A felnőtt képzés, erről keveset szoktunk beszélni, és Magyarországon nem is a súlyának megfelelően kezeljük a felnőtt képzést, ő figyeli a piacot, figyeli a hasznot. Van a felsőoktatási intézmény, tessenek gondolni az FSZ képzésre, bár most
majd,
a felsőfokú szakképzés, már bocsánatot kérek, bár most jelenleg még az FSZ képzés, a felsőfokú szakképzést középiskolában is végzik, várhatóan a következő időszakban ezt felsőfokú intézmények végezhetik.
Igen.
Na most önálló kérdés az autonómia, erre figyelnek, az erőforrás és lehetőségek, és a hallgató, illetve tanuló igények. A cégek részéről pedig a vállalati képzések, belső képzések, saját igények fogalmazódnak meg. Tehát meg annyi igény, meg annyi szereplő, ennek a sok-sok szereplőnek, az érdekeinek az összehangolása rendkívül fontos. De menjünk vissza az eredőre. Én alapvetően alapvető problémának ma azt tartom, hogy mondjuk a szakképzés alapvetően két területhez tartozik. Tartozik a foglalkoztatási ágazathoz, mondjuk a minisztériumnál, és tartozik az oktatáshoz. És ilyen vonatkozásban a két tárca között hagyományosan is, ezt igaznak tartom korábban, de akkor igyekeztek ezt áthidalni, az illetékes tárcák között volt megállapodás. Most én ezt nem látom.
Két úr szolgálja.
Igen, a Parrag úr nagyon politikus volt az ő nyilatkozatában az elmúlt napokban, de azért utalt rá, hogy nem mindenkitől kapta meg a megfelelő támogatást. Ebből kiderült, hogy ő megkapta a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a támogatást, de nem kapta meg mondjuk az oktatással foglalkozó területtől, vagy nem kapta meg másoktól. Most ilyen vonatkozásban vetődik föl, azt gondolom, az a kérdés, hogy itt is össze kellene hangolni, és nem akármilyen kérdésről van szó, mert ha belegondolunk, hogy szakiskolába jár most mondjuk 24% a középfokon tanulóknak.
Ez hány tízezer gyermek?
Körülbelül. Gyakorlatilag én azt mondanám, hogy évente összesen 100 000 emberről, 100 000 tanulóról beszélünk, és itt kellene az arányokat 24% a szakiskola, 42% a szakközép, és 34% a gimnáziumban. És itt izgalmas az a kérdés, hogy sok esetben fölvetődik az most, hogy az átalakításnál az elméleti órák száma csökken, a gyakorlat nőjön, és fölvetődik az a kérdés is, hogy a tankötelezettségi korhatár változzon. Én ezt egy...
Bocsáss meg, Tamás, ezekre a kérdésekre mi a te válaszod?
Hát egyrészt a tankötelezettségi korhatárnál már önmagában ellenmondásnak tekintem a bejelentést. A bejelentés, hogy a
18-ról le?
18-ról. Akárhová. Előző napokban még Hoffmann Rózsa azt mondta, hogy 17 év a várható.
De volt 15 meg 16.
Majd utána megjelenik a másik tárcától, illetve a miniszterelnök úrtól, megjelenik a 15 év. Majd utána eltelik néhány hét, és megfogalmazódik az ágazatot felügyelő Réthelyi úrtól a 16 év. Most úgy tudom, hogy a 16 évnél tartunk.
De se jó.
Ez sem jó, és szeretném elmondani, hogy itt valójában egy korosztály ki fog majd esni, mert gyakorlatilag a jövő esztendőben be fog következni az, nem tudom, ezt végig gondolták az illetékesek, hogy gyakorlatilag két osztály fog kimenni, és jövő esztendőben a szakképző iskoláknál egy rendkívül komoly probléma lesz. Az előrehozott szakképzésnél gyakorlatilag egy most ér be egy régi rendszer és egy új rendszer is elindul, és tulajdonképpen a jövő esztendőben a szakiskoláknál új képzések jóval kisebb arányba fognak indulni. Ebből adódóan komoly problémákat fog ez jelenteni, de konkrétan a tankötelezettségi korhatár lecsökkentése és az elméleti óraszámok csökkentése pedig magával fogja hozni azt, hogy az alapok fognak hiányozni, és akkor, amikor egy élethossziglani tanulásra gondolunk, akkor, amikor azt szeretnénk, hogy azért... alapvető ismeretekkel rendelkezzenek, kompetenciákkal.
Legyen mire alapként építkezni később, hogy művelt is legyen, ne csak szakbarbár.
Akár 4-5 munkáját kell változtatnom egy életem során. Akár 4-5 szakmát kell változtatnom. Mondjuk a moduláris rendszernek ez a lényege, hogyha én mondjuk elsajátítottam az asztal, mondjuk a ágy szakmát, és utána én asztalos akarok lenni, akkor már nem kell végig tanulnom a szakma valamennyi fázisát.
Ráépített formába.
És akkor
lehet,
a rokon szakmákat el tudom sajátítani, vagy hogyha a képzés során valaki nem képes arra, hogy befejezett szakmai végzettséget szerezzen, akkor részszakképesítést tud szerezni. Tehát gyakorlatilag én úgy gondolom,
különböző
hogy
a szinteknek
szakképzésnek
kell lenni,
egy egymásra épültségnek kell lenni, az iskolarendszernek, felnőtt képzésnek, átjárhatóságnak, nem zsákutcának kell lenni, és az a gyerek, aki a szakiskolát elvégzi, hogy utána érettségét tudjon szerezni. Én úgy érzem, hogy itt most az a veszély, hogy nagyon sokan nem fognak például befejezett iskolai végzettséget szerezni, tehát érettségit szerezni. Olcsó munkaerők lesznek.
Bocsáss meg, mert kijön az iskolából üres kézzel. Nincs kezébe semmi. Mi lesz ő vele?
Valójában egy olcsó munkaerő lesz.
Igen.
És tulajdonképpen akkor, amikor egy versenyképes gazdaságot szeretnénk Magyarországon, akkor itt ez egy komoly gondot, problémát fog jelenteni.
Igen. Ez a probléma elég nyomós ahhoz, hogy most éppen tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet. Szünet következik tehát, közszolgálati kereskedelmi szünet, utána jövünk vissza, utána folytatjuk a rakott Sós Tamás úrral és a szakképzéssel.
Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. A műsor vendége pedig Sós Tamás szakpolitikus, témánk a szakképzés. Tekintsünk az országhatárainkon túlra. Repkednek olyan kifejezések, mint dán modell, német modell. Mi a helyzet ezekkel? Én mintha csalafintaságot is éreznék itt a közbeszédben. Léces, mondd el, melyik milyen, és mi jó abból nekünk? Mi az, ami átvehető?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok ellenmondás van ebben, hisz a duális képzéssel egyetértünk. A duális képzés alatt azt értjük, hogy gyakorlati képzés és elméleti képzés. Szeretném elmondani, hogy most is közel 50 ezer tanuló szerződés van, az bizonyos értelemben megfelel a duális képzésnek. Ugyanakkor
a... Bocsáss meg, tehát ez az a szisztém, amikor valaki egy állami iskolában is tanul, de neki egy céggel van szerződése, jól gondolom?
Így van, igen. Így van.
Tehát kettős kötése van, és ez jó dolog.
Ráadásul ez már korábban a Gyurcsány-Bajnai kormány időszakában elindult folyamatok, közösen a kamarával, szakmai szervezetekkel. Úgy gondolom, ezt tovább kell folytatni, ebbe egyetértés van. Ugyanakkor ott van a vita, hogy korábban az előrehozott szakképzést, ami az alatt azt értettük, hogy lecsökken mondjuk 3 éves képzésre a szakképzés, azt egyedi jelleggel lehet alkalmazni. Most viszont, ami akkor egyedi, ez most egy főutca kezd lenni, és nagy általánosságban mindenkit ide kívánnak beiskolázni. Én úgy gondolom, ez nem jól van. Most magyar példáról beszélek. Ugyanis Németországban a duális képzés alatt azt értik, hogy a közismereti képzésre és a gyakorlati képzésre is adnak elegendő időt. Ráadásul ott az alapiskola 9 esztendős, tehát 9 évig járnak.
Jobb alapokkal rendelkezik az általános iskolás.
Gyakorlatilag nagyobb óraszámban tanulják az elméletet, és erre lehet utána alapozni. Igen. Ráadásul a Németországban a cégek be is fizetnek, tehát a Németországban a cégek ebben részt vesznek. Tehát úgy gondolom, hogy nem úgy kell érteni, hogy a gyerekre 2 évig van szükség úgy, hogy ingyen munkásunk, tanítom, hanem utána pedig legyen nekem egy jó szakmunkásom. Ilyen vonatkozásban átgondolandó kérdés.
Úgy szűrném le magam számára, hogy a német modellből nem a vázat, hanem az élő tartalmi működését kell nekünk átvenni. Különben a dolog megint demagógiába süllyed.
Így van. Azt gondolom, hogy a magyar módszereket kell valójában, a magyar sajátosságokat, és óvnék mindenkit attól, hogy gyakorlatilag korábban elindítottunk folyamatokat, és 3-5 év kell, még egy folyamat végigmegy. Most, hogyha még nem is tudjuk a korábban beindított úgynevezett előrehozott szakképzésnek a eredményességét, és már is sok olyan dolog van, amit átvariálunk.
Tönkreteszik. Ez borzasztó, mert a gyerek nem megy vissza a 42-i választás után, hogy engem rosszul tanítottak és félre tanítottak. Ő akkor már úgy marad, a politika felelőssége sokkal nagyobb, mint azt így felszínen látnánk.
Na most ugye Dániában is szembenéznek a problémákkal, mert itt is nagyon sok elégtelen szintű gyerek van, de azért azt szeretném elmondani, hogy még ott náluk 7-8%, ez nálunk 33,9%. Itt azért szeretnék egy kicsit elidőzni. Igen. Funkcionális analfabétának azt tekintjük, aki 2. szinten van. Tehát mondjuk én megértem a tehát el tudom olvasni a szöveget, de nem értem. Na most, hogyha valaki el tud olvasni egy szöveget, de nem érti, most arra hogyan fogok én építeni szakmai ismereteket és egyéb dolgokat? Na most itt az alapozó képzéssel is probléma van, úgy gondolom az általános iskolával. Tehát itt, ha a dánoknál megnézzük, ez a százalék, ez 7,8%, nálunk ez körülbelül 33%. Ez rendkívül magas. Szeretnék egy másik számot is hozni. Míg a dánoknál az a gyerek, aki befejezi a szakiskolát, a szakoktatásban részt vett, azoknak 62,1%-a beszél angolul. Nálunk ezeknek a gyerekeknek a 0,8%-a beszél angolul.
Dermesztő.
Tehát a kettő között úgy gondolom, hogy ég és föld van.
Persze.
Átképzésben náluk részt az 52,3% már az első években, nálunk ez 18%. Szeretném elmondani, hogy nekünk a dánok példája sok szempontból egy fontos példa, de...
Vonzó, de nem adaptálható, ez egy egyezetbe ide most.
Igen, de azért azt is szeretném elmondani, hogy amit most elindítanak, az nem Dániába vezet valami másfelé. Tehát nekünk inkább a dán modellt kellene figyelni, de a magyar sajátosságoknak megfelelően.
És feltételeinknek
megfelelően. Igen, itt Küllő Jánosnak az Élet és Irodalomban nem olyan rég jelent meg írása, illetve voltak különböző szakmai konferenciák, ahol ő ezeket részletesen kifejez.
Idéznél kulcsmondatot ebből?
Hát ő gyakorlatilag valójában a diagnózist azt mondja, hogy rossz adatokra épül, mert ugye amikor betegtől kérdezem meg az ő állapotát, akkor arra azért nem biztos, hogy az alapján jól meg tudom adni a diagnózist. Ő tulajdonképpen azt mondja, hogy nem a hiánykezelésre kellene építeni, hanem a foglalkoztatási esélyek és a bérek megfigyelésére, szerintem neki ebbe igaza van, az előrejelzésre kellene, a pályakövetésre. Nálunk nem megfelelő súllyal jelentkezik a pályakövetés. A pályakövetés alatt azt értjük, hogy például 5 év keresztül, mondjuk ő megmarad-e a pályáján, abból nagyon sokat le lehet vonni következtetést, hogy az, aki elvégez egy szakmát, és utána 5 éven belül még vele mi történik, hol fog dolgozni.
Gondolataid egybecsengenek a fórumozók beírásaival. Szorgalmasan hallgatóink írnak a fórumban, néhány dolgot idéznénk. Az egyik, amiről szóltál, a pályaelhagyás. Mondják, hogy a legtöbb ismerősöm olyan munkakörben dolgozik, amely nem felel meg eredeti képzettségének, szinte mind, tehát mások is felsorolják, hogy valaki így indult, és egészen más lett belőle. Mi az egészséges mobilitás, és mi az, ami nem jó nekünk ebből?
Ma Magyarországon a szakiskolában körülbelül 30%-os a lemorzsolódás.
Igen.
Nyugat-európai országokban sok esetben ez körülbelül 5%-os, ez lenne mondjuk az ideális. Én már személy szerint nagyon tudnék örülni, hogyha ez 10% alá sikerülne levinni ezt a számot. Azt gondolom, hogy itt nagyon nehéz körülmények között dolgozó pedagógusokról, szakoktatókról, szakdolgozókról van szó. Itt olyan dologra szeretném fölhívni a figyelmet, mint az agresszió, amely ebben az iskolatípusban nagy mértékben lecsapódik.
Hát családi
hogy
háttér,
olyan környezetből érkeznek a gyerekek, ingerszegény környezetből, kevésbé motiváltak, és itt a tanárdiák konfliktusok, a különböző iskolai zaklatások gyakran előadódnak. A szakiskolákban gyakorlatilag azt mondják, hogy
a légkör elég rossz,
nagyon nagy arány, mondjuk körülbelül 50%-ban okoznak problémát súlyos agresszív cselekedetek, míg az általános iskolákban ez mondjuk ilyen 1/3 arány, a gimnáziumokban 10-15%, tehát látszik, hogy a szakiskolákban
durvának
a legnagyobb az agresszivitás.
Igen.
Most ehhez azért egy rendkívül komoly pedagógiai nevelés elméleti felkészültség kell, az, hogy ezt a gyereket le lehessen kötni. Ezért úgy gondolom, hogy aki ilyen gyerekekkel foglalkozik, vagy sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik, azokat igenis meg kellene becsülni.
A legjobb a kéne kerülni, nem pedig legelkesebb.
Igen, de ezek nincsenek megfizetve, mert egy jó szakember nem fog elmenni szakoktatónak, mert ő nincs igazán megbecsülve.
Kicsi
a pénz. És úgy gondolom, hogy ha egy jó szakmunkást akarunk, akkor ide a legjobbaknak kell menni, azokat legjobban meg kell fizetni, úgy a szakmunkást, a pedagógus, mint az oktató.
Bizony, ha már dán modell, akkor szerintem ezeket a minőségi jegyeket kellene mindinkább átvenni, mondom én a laikus. Találtam 3 dilemmát a közbeszédben, amelyeket szünet előtt megosztanék veled és a hallgatóval, és akkor utána az utolsó szünetünk következik. 3 dilemma. Az egyik. Hogy lehet az, írják az interneten, hogy 30 éve Romániában készültek a Dacia autók, azok gyártását itthon a vevőnek kellett befejezni, most pedig Romániában Európa egyik legjobb ár-érték arányú autója készül. Például a Duster. Második. Hogy lesz vajon egy ózdi munkanélküli kohászból soproni kórházi kedves nővér? Lesz elvárható-e? Tehát a bizonyos a vándorlás, a pályaelhagyás, honnan, hova megy a munkaerő? Harmadik dolog. Egykor szabolcsi ingázók dolgoztak jelentős számban fővárosi építkezéseken, gyárakban, üzemekben, olykor csupán betonított munkásként. Mi lépett ennek a helyébe? Nekik és mindannyiunknak. Valódi dilemmák ezek? Mit szólsz ezekhez?
Én komoly problémának tartom, strukturális problémák vannak.
Igen.
Kiáltóan nagyok a regionális különbségek az országban, a munkaerő mobilitásának hiánya van, a munkaerőpiaci igények és az oktatás összehangolásának problémái vannak, bár az irányok és az arányok meghatározásában jelentősen léptünk előre, de még nagyon sok tennivaló van. Alacsony képzettségűeket felszívó ágazatok, vállalkozási formák alulfejlettsége, és az egyenlő elbánásmód vagy bánásmód kérdése, akár az idősek, a nők,
igen,
a cigányság, a csökkent munkaképességűek érvényesülésének hiányosságai figyelhetőek meg, vagy nagy létszámú társadalmi csoportok örökletes és végzetes leszakadása is megfigyelhető.
Bizony.
Tehát én azt gondolom, hogy a szegénység, az iskolázatlanság és a munkanélküliség kézen fogva jár egymással, együtt jelentkező problémákról van szó.
Így van. Az a végszó, tehát, hogy humanizálni is kellene a szisztémánkat. Most tehát szünetet tartunk, azután jövünk vissza az utolsó negyed órára. Vendég dr. Sós Tamás, téma a szakképzés.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Sós Tamás szakpolitikus, témánk pedig a szakképzés. Örömmel látom, hogy özönlenek a fórumban a hozzászólások. Sok hozzászólás megerősítő tartalmú, vagy továbbfűzi a problémát. Ha olyan lesz, amire kérdésformájában válaszolni kell, arra még ebben az időben visszatérünk. Dilemmák jönnek, kényes kérdések maradtak az utolsó blokkban, néhányat említenék, és gondolom te is ezeket kiegészíted. Például európai stílusú, a magángazdaságba átvezető közfoglalkoztatás lesz, vagy kényszermunka lesz Magyarországon? Tehát magyarul szakképzés és foglalkoztatás. Hogy látod ezt az összefüggést?
Alapvető problémát látok itt, hisz a nyár elején a Comba államtitkár úr, mikor bejelentette a felnőtt képző intézetekkel kötött szerződések felfüggesztését, majd a különböző közfoglalkoztatási rendszereknek a felfüggesztését, a szerződéseknek a felfüggesztését. Itt én ezt komoly gondnak látom. Mondhatnám azt, hogy katasztrofálisnak látom kisebb településeken, míg korábban 8 órában foglalkoztattak embereket,
igen,
most 4 órában. Itt egy olyan szót szeretnék szóba hozni, amit Magyarországon kevésbé figyeltem meg a foglalkoztatásban.
Mi
máshol
ez?
Igen. A szakképzésről mondjuk, hogy duális szakképzést. Most itt azt mondanám, hogy a foglalkoztatásban is duális foglalkoztatás politikát kellene megvalósítani. Néhány elméleti irodalom már ezzel foglalkozik. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül 1,5 millió ember van, aki nem rendelkezik olyan ismerettel, tudással, hogy vagy az iparban, mezőgazdaságban, a szolgáltatásban, vagy a közszférában el tudjon helyezkedni.
Értem.
Őt állami foglalkoztatásban, mondjuk a közfoglalkoztatásban kellene megoldani, de ettől sokkal tervszerűbben, mint most történik. Csak szeretném elmondani, a tavalyi esztendőben 157 milliárd rendelkezésre, erre a célra az idén 64 milliárd. Kettő között nagyon nagy
a különbség.
Ráadásul ezek az emberek rendbe tudnák tenni a falvak belső tereit, a különböző közterületeket.
Közben ők tudnak tanulni is, hogy egyszer majd szakképzetté válhassanak?
Sőt, az előző esztendőben, még az előző kormány alatt
volt
ilyen forma is a 35 éven aluliak képzésénél. Ez most ugye megszűnt, én ezt nagyon sajnálom. Tehát nagyon fontosnak tartanám, hogy így történjen, és nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy nagy beruházásokra visznek el egyik helyről a másikra embereket, kevesebb időtartamban, mondjuk a települések szélén ilyen konténervárosokban, és nagyobb beruházásokon fognak ezek az emberek dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ez is kevésbé lesz motiváló. Ráadásul az ő helyzetük egyre kiszolgáltatottabb, tehát ilyen értelemben a kérdésre azt mondom, hogy ez egy kényszer munka. Ezt úgy gondolom, hogy sokkal tervszerűbben, átgondoltabban lehetne végezni. Egy-egy település, egy térség érdekében itt szeretnék szóba hozni munkaformát.
Igen.
Például az előző ciklusban elindult egy ilyen forma, hogy szociális szövetkezet. Sajnálatosnak tartom, hogy ezt leállították. De fontosnak tartanám a különböző szociális vállalkozásokat. Tessenek belegondolni idős embereknek az ellátását, vagy más egyéb formákat egy-egy falu.
Humán szolgáltatások, dráma olyan hiányoznak.
Faluban meg lehetne oldani, ez mindenki számára hasznos lenne. Erre azt gondolom állami forrásokat meg lehetne találni, és gyakorlatilag 1,5 millió embernek lehetne ezáltal
értelmes elfoglaltság, nem pedig alibi munkát, vagy megalázó munkát.
És ráadásul ugye elhangzott az elmúlt időszakban a kormány részéről, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet fog ő létrehozni. Ha az elmúlt egy esztendőt nézzük, akkor gyakorlatilag itt egy mérsékelt növekedés következett be. Bizonyos térségekben még jelentős csökkenés is. A kis településeken azt kell, hogy mondjam, például Észak-Magyarországon itt Borsod, Nógrád, Hevest értem alatta. Itt vannak olyan kis térségek, ahol 30%-os a munkanélküliség. Tehát itt nem az, hogy plusz történt volna, hanem az elmúlt egy esztendő alatt mínusz történt. Mert a közfoglalkoztatásban gyakorlatilag
becsökkent. Csökkent az idő, a pénz, igen, és, más meg nem lépett
helyre. Tulajdonképpen más lehetőség ezekben a kistérségekben nem is áll rendelkezésre.
Engedj meg néhány címszót. Interneten ilyeneket olvastam, hogy hol kell keresni a pozitív megoldást. Ilyenek. Ösztönzés, együttműködés, szolidaritás, az ember méltóságának tisztelete, a magángazdaságra esélyteremtés jön-e, vagy egy szankcióra épülő rendszer diktál közmunkát, és avat közmunkást, de mivé is? Tehát van itt ösztönzés, és engedj meg egy nagyon szörnyű poént, ha már ösztönzésről van szó. Porosz Frigyes a katonákat rábeszélte. Szóval mi van, kutyák, tán örökké akartok élni, mondta a rohamtól idegenkedő katonáknak. Így emberekkel bánni, őket így ösztönözni. Biztos nem lehet. Tehát az erőszakos megoldás agressziót szül, és nem jó megoldást. Hogy látod?
Én azt gondolom, hogyha nem tekintjük az embereket partnerként, ha a munkatörvénykönyvét egyoldalúan a munkáltatók javára fogjuk változtatni, hogyha a dolgozóknak nem adjuk meg azt a lehetőséget, hogy az érdekeiket a szakszervezetek képviseljék, akkor valójában itt kényszer munka lesz.
És a szociális béke megborul.
És
nagy baj lesz.
És gyakorlatilag ez kedvez a szélsőséges megnyilatkozásoknak. Azt gondolom, ez senkinek nem érdeke. Ha belegondolunk, hogy Magyarországon úgy születnek törvények, hogy pénteken késő délután fölkerül az internetre, hétfőn azt elkezdjük tárgyalni, és nem tárcaközi egyeztetéseken történnek meg ezek az előkészületek. Előtte nem szakmai szervezetekkel vitatják meg, és ma ezt tartják jónak. Emellett érvelnek, én azt gondolom, ez elfogadhatatlan, ez nagyon rossz példa, ami lecsapódik a mindennapokban, mert térségekben a különböző vezetők is ezt tartják követendőnek, hogy így lehet irányítani egy-egy térséget. Én azt gondolom, nem lehet sem irányítani, nem, hogy egy országot így irányítani.
Nem lehet akármit, bármit lenyomni az emberek torkán.
Így van.
Heves megyéről pár szót, hiszen te ott közgyűlési elnök voltál, ottani politikus vagy, a te megyéd miben más, mint más megye, főleg a szakképzést, vagy a foglalkozatás szempontjából. Néhány kulcsmondatot szeretnék hallani.
Gazdasági értelemben Észak-Magyarországon a legfejlettebb térségek közé tartozik a 60 gyöngyös eger urbanizációs tengely. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Mátrai erőmű Gyöngyösön, 60-ban jelen van a Bosch, ugyanígy Egerben. Ugyanakkor itt konkrétan a foglalkoztatás politika kapcsán hagyd mondjam el, hogy mennyire illúzió a 10 év alatt 1 millió munkahely. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy Heves megyében minden esztendőben föl kellene építeni a 60-i Boschnak megfelelő nagyságrendű céget, meg egy Mátrai erőmű nagyságrendű céget. Ezt úgy gondolom, mindenki illuzórikusnak tekinti, tehát ez nem igaz. Tehát ettől kezdve ez egy homokra épült elképzelés, ez az egy.
Könnyű meghirdetni, de talán azt se gondolja komolyan, aki ez. 10 év hosszú idő, az idő, hogy bármi történt, csak az nem, hogy ebből 10 év.
Ez egy nagyon jó kommunikáció, de valójában én úgy látom, hogy most már sikerült ezeket megcáfolnunk az elmúlt esztendő során, és akkor, amikor mondjuk
gyöngy... Illetve az élet cáfolja, tényleges gyakorlat mutatja, hogy ez így valószínűleg nem fog
és
menni.
Mondjuk a mostani kormánypárt akkor, amikor ellenzékben volt, ő partner lett volna különböző munkahelyteremtésben előbbrébb tartanánk, mert Gyöngyösön például a úgynevezett gumigyár létrehozását, igen, az Apollo gumigyár
az
létrehozását, így van, gyakorlatilag politikai okoknál fogva mondjuk úgy, hogy elzavarták, nem voltak ebbe partnerek. Ez most például a Gyöngyös térségében számunkra nagyon-nagyon hiányzik.
És nem lehet ugyanabból a szájból hideget, meleget fújni, attól függően most hatalma vagyunk, vagy éppen nem.
Ez mutatja az ő hitelőségüket, vagy hiteltelenségüket, én úgy gondolom a hiteltelenségüket.
Igen. Adásidőnket nagyrészt kitöltöttük, a játék maradt hátra, igen nehéz kérdéseket állítottunk össze, nem egyedül csináltam, tehát most az agytorna feladvány kérdései következnek sorban. Egyes. Mennyi olyan aktív korú ember lehet Magyarországon, aki nem rendelkezik olyan képzettséggel, mellyel a munkaerőpiacon boldogulni tudna. Azt hiszem, erre utalás a hallgató részére volt, de aki figyelt, meg tudja adni, egyébként utána kell olvasni. Tehát hány olyan ember van, akinek nincs munkaerőpiacon boldogulni képes tudása? Második kérdés. 2010-ben 157 milliárd forint állt rendelkezésre közfoglalkoztatásra. Mennyi a 2011. évi összeg? Ez a költségvetési törvényben benne van, és egyébként az adásban szintén elhangzott. Harmadik kérdés. Mennyi lehet ma Magyarországon a szakmunkás végzettséggel rendelkezők száma? Erre is utaltál az előadásban, tehát aki figyelt, vagy visszajátsz, az fogja ezt tudni. Következő, negyedik kérdés. A szakképzés szempontjából minek a rövidítése a TISZK, betűzöm, Tamás, Ilona, Szidónia, Károly. TISZK. Ez tehát egy rövidítés, valaminek a rövidítés. Ötödik kérdés. Honnan származik ez a jogi definíció? Mindjárt mondom, jogtörténeti válasz a helyes, tehát idézem, első bekezdés, iparos tanuló vagy kereskedő tanuló az, aki ipari, illetőleg kereskedelmi üzemben üzlethez abból a célból szerződik, hogy elsajátítsa azt a készséget és azokat a szakmai ismereteket, amelyeket az illető ipari vagy kereskedelmi szakmában kezdő segédtől, szakmunkástól meg lehet kívánni. Ez egy közepesen veretes szöveg a régmúltból, egy törvénynek a definíciói melyik törvényé. A megfejtéseket az adásbeli elhangzás után, tehát innentől kezdve a fórumban várom. Az első perfekt megfejtő most is sportmeszt fog kapni. Jó játékot, jó keresést és sikeres találatokat kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál, dr. Sós Tamás tanár kollega, parlamenti képviselő úr. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét, és a rádió részéről Árva Brigittának és Burger Lajosnak a segítő közreműködést. Legközelebb augusztus 18 csütörtökön este jövünk a közelgő állami ünnepre, egyben Szent István napjára tekintettel alkotmányozgatunk, csak úgy, mint egy éve, dr. Kukarelli István professzorral, ex-alkotmánybíróval. Szép estét, majd kellemes nyaralást kíván, Kollár György. A viszont hallásra.
A viszont hallásra.